Társadalmi változások, hát ezt erről mindenki tud, mindenki ismer, társadalmi változásokat, akár egyetemista, akár nem, akár pesti, akár vidéki, akár fiatal, akár idős, akár fiú, akár lány, és az akárokat még folytathatnám, de itt be is fejezem, mert az a célom, hogy a magukról a változások menetéről, mechanizmusáról és mikéntjéről beszéljek. Elsősorban arról, ami megkülönbözteti a rövid távú és a hosszabb távú változásokat. Néhány fontosabb és érdekesebb rövid távú változás példaként. Ilyen volt, amikor 1941-ben feltalálták a penicillint a gyógyászatban. Addig a penicillin és az antibiotikumok használatáig mondjuk egy tüdőgyulladásban könnyen meg lehetett halni. És nagyon sokféle gyulladásban meg lehetett halni. Tehát ugye nagy változást idézett elő egy felfedezés. Egy felfedezés, aminek a gyógyászati alkalmazása mind máig fontos. Egy egész másfajta, ugyancsak gyors változás volt az a stílusváltás, ami 1963-tól következett be a zenében. Ugye a Beatles együttes 63-ban vált igazán híressé Liverpoolban, és aztán 64-ben New Yorkban, és a Beatles sikere az nem csak egy együttesnek volt a sikere, hanem megváltoztatta a zenei közízlést. A zenei közízlés ilyen gyors, hirtelen változása egy második példa volt a rövid távú változásokra, és akkor most egy harmadik és utolsó példa a rövid távú változásokra, a mobiltelefon megjelenése, először a telefon, aztán a rádió, a mobiltelefon, az internet, ezek csupa olyan eszközök, olyan médiumok, amelyek a kommunikációnkat ma már meghatározzák, ma már mindenki használja őket, de hát ezeket ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkeznek, ezeket fel kellett fedezni. Tehát a rövid távú változásokat különböztessük meg a hosszú távúaktól. A rövid távúak azok gyorsak és könnyen észrevehetők, majdnem mindenki tud róluk, és könnyen lehet beszámolni róluk. A hosszú távú változások nehezebben láthatók. Ezek nem köthetők egy-egy eseményhez, mert nem egy-egy eseményszerű változások ezek, hanem inkább a struktúráknak, a folyamatoknak a változásai. És akkor most következzenek példák az ilyen hosszú távú változásokra. Olyanokra, amelyeket a társadalom tudományok régóta kutatnak. Három példa fog következni itt is. Az első az a népesedés változásai. Remélem megtalálom, és pedig az, hogy hogyan változott meg a születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon 50 év alatt, 1960-tól 2009-ig. Ugye látható, hogy ez alatt az 50 év alatt több mint 5 évvel növekedett meg a nők és férfiak születéskor várható átlagos élettartama. Ugye Magyarországon továbbra is magas a halálozási arány, ezzel foglalkoztunk akkor, amikor a népesedési kérdésekről volt szó, ez különösen a férfiakra vonatkozik, és mégis ilyen magas halálozási arányok mellett is feltűnő, hogy főleg a rendszerváltás óta töretlen az születéskor várható élettartam növekedése. Miért van ez így? Miért növekszik ez? Ugye nagyon sokféle ok van itt, amit figyelembe kell venni. Például az, hogy fokozatosan, nagyon lassan, de javultak Magyarországon is a táplálkozási szokások, az életmód, fontos ok, a gyógyászat és a gyógyszeres ellátás javulása, például 20 év alatt terjedtek el a magas vérnyomás csökkentését elősegítő hatékonyabb, újabb gyógyszerek. Nyilvánvaló, hogy a gyógyászat híres felfedezései, ahogy a penicillin kapcsán mondtam, már rövid távon is változtatják az életviszonyokat. De a hosszú távú hatásai az orvostudomány fejlődésének, gyógyászat fejlődésének, a gyógyszergyártás fejlődésének, a hosszú távú hatásaira is oda kell figyelni, mert ezek megváltoztatják a népesség, a társadalom egészségi állapotát. Ezt emeli ki egy érdekes könyv szerzője, mindenkinek felhívom a figyelmét erre a könyvre. James Le Fanu, az orvostudomány önkritikája, nemrég jelent meg magyarul, és ennek a bevezetésében olvasható a következő. Ma már szinte el se tudjuk képzelni, milyen lehetett az élet 1945-ben, amikor a gyermekbénulás, a torokgyík és a szamárköhögés naponta követett gyerekéleteket, amikor a tuberkulózisnak, a szkizofréniának, a reumás artritisnek és a többi betegségnek nem volt ellenszere, és a nyitott szívműtét, a szervátültetés és a lombikbébi is ismeretlen fogalom volt. Tehát az élettartam növekedése az ilyenfajta folyamatoknak, lassú folyamatoknak, mint amilyen például a gyógyászat, és sok más folyamatnak, táplálkozás, életmód a következménye. De nem csak népesedési folyamatok vezetnek hosszú távon változásra, most következzen a második példa, gazdasági folyamatokról. Itt látható egy táblázat, 100 foglalkoztatott eloszlása 1900 és 2000 között Németországban. Ugye látható, hogy ez alatt a 100 év alatt az agráriumban foglalkoztatottak aránya az igen jelentősen csökkent. Ma 100 emberből már nem is 3-at, mert ez az utolsó adat az 2000-es, de ma már csak 2-t foglalkoztatnak mezőgazdaságban, erdőgazdaságban, halászatban. Ami az ipart illeti, az iparban foglalkoztatottak aránya nagyon növekedett a század első felében. 1900-tól 1950-ig, és még egy picit ezután is, a 70-es évek elejéig. Aztán a 70-es évektől megváltozott a helyzet, és elkezdődött ott is egy csökkenés, láthatjátok, hogy 43-ról 34%-ra csökkent az iparban foglalkoztatottak aránya. Végül a harmadik sorban a szolgáltatásokban foglalkoztatottak arányának változása látható, ami ugye 100 év alatt 26-ról 63%-ra növekedett. Ez egy igen erőteljes változás. A változás, a sokféle változás hosszú távú eredményeket hozott. Én most arra hívom fel a figyelmet, hogy ezek a hosszú távú eredmények ma a posztindustriális gazdaság kialakulásával kapcsolatosak, kiszervezésekkel, a nagy iparvállalatok kiszervezéseivel külföldre és efféle dolgokkal. Mindezekről a jövő órán fogok majd hosszabban beszélni a modernizáció kapcsán. Most azonban egy harmadik példa következik, ugye az első az a népesedési változásokról szólt, a második a társadalmi munkamegosztás, a gazdasági szerkezet változása, a harmadik példám az az életmóddal kapcsolatos. Az életmóddal, és először egy fotót szeretnék mutatni, remélem sikerül. Igen. Hát nem tudom, mennyire látható. Egy villamos megállót láttok, ha láttok egyáltalán. Ez egy amatőr fénykép, ami a 60-as években készült, és én azt szeretném kérdezni, hogy tudja-e valaki, hogy hol volt ez a villamos. Ma már nincs, ma már ez a villamos megálló nem létezik. Ez Budapest belvárosa.
Rákóczi út.
A Rákóczi út melyik része?
Hát nem a
ez az. Itt van az Asztória, azon a telken, ahol elharad az a teherautó, azon most már egy irodaház áll. Itt kezdődik a Rákóczi út, szemben messze-messze van a keleti pályaudvar, és itt tehát a Rákóczi út és a Robert Károlyen körút, kis körút sarkán, itt van egy villamos megálló, ebben a villamos megállóban megállt a 44, például több villamos, például a 44-es villamos, amelyik elment egészen az Erzsébet híd, Pesti híd főjéig. Ezt a járatot 1972-ben megváltoztatták, a keleti pályaudvar lett a végállomás, és a Rákóczi útról felszedték a villamos sineket. Vajon miért? Hát azért, mert 72-ben nyitották meg a második metrót. Attól kezdve, ugye addig csak a kisföld alatti járt, tehát a nagy metró közül, amit ma kettes metrónak nevezünk, azt akkor adták át a forgalomnak, és a Rákóczi út egész tömegközlekedését ez megváltoztatta. A változás tehát honnan is indult el? Hát valahol Angliából indult el, ahol elkezdték a föld alatti közlekedést megtervezni, és aztán végrehajtani. Aztán folytatódott ugye a változás Budapesten, ami millenniumi föld alattinkkal 1896-ban, az volt Európa második ilyen járata, és aztán folytatódott az igazi metróvonalak építésével Nyugat-Európában és Kelet-Európában. Tehát ilyen hosszú távú változások mentek végbe a 20. században. De még egy változásra felhívom a figyelmet, és ez pedig a fényképezéssel kapcsolatos. Ugye a század első felében kevesen fényképeztek, és akik fényképeztek már, mint amatőr módon emberek, azok is csak rendkívüli eseményeket. Ha elmentek külföldre nyaralni, vagy ha valami olyasmit láttak, ami nem hétköznapi, ami rendkívüli. A 60-as években már nem ez a helyzet, a 60-as években egyre többen fotóznak, és válik a fotózás és a fényképezés a tömegkultúra részévé. Persze akkor még filmekre fotóztak, a digitális fotózás az csak az utóbbi 10 évben terjedt el. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen fénykép elkészülhessen, és ezt én a netről töltöttem le, egy amatőr fotógyűjteményből, ahhoz az egész életmódnak meg kellett változnia, a fotózásnak ilyen mindennapi tömegkulturális jelenségé kellett válnia. Tehát több példát láttunk rövid távú és hosszú távú változásokra. Tudjuk nagyon jól persze, hogy egy rövid távú, egy gyors technikai változásnak, felfedezésnek is lehetnek hosszú távú hatásai. Például a belső égésű motorok kidolgozása kellett a gépkocsi gyártáshoz, és az első gépkocsik gyártása idején, mondjuk a 19. század vége felé még nem lehetett látni azt, hogy milyen hosszú távú hatásai lesznek mindennek, hogy hogyan fog átalakulni a közlekedés, hogy milyen sűrűn hálózzák majd be autóutak és autópályák az egyes országok területét, hogy milyen hatása lesz az autózásnak a mobilitásra, az utazásra és a környezetre. A hatások, a felfedezéseknek és az újításoknak a hatásai, azok lehetnek tehát nagyon hosszú távúak és kiszámíthatatlanok. Nagyon összetettek és nagyon komplexek. Az összes ilyen fontos hosszú távú hatás, amivel a szociológia foglalkozik, az voltak éppen ilyen. A társadalmi változások megismerése éppen ezért nehéz. A társadalmi változások sok területen hatnak. Ugye szó volt itt népesedési változásokról, de hát említhetném a nemi szerepek változását, a népesedési változásokkal összefüggésben. Azzal, hogyha megnyúlik az emberi élet, ha tovább élnek az emberek, ha a születéskor várható élettarta mennyire megnyúlik, akkor az egyes életszakaszok is változnak. Ugye itt már szó volt korábbi órákon a fiatalság megváltozásáról és az öregkor megváltozásáról. Azután itt van a gender probléma, a nemi szerepek és a nemi identitás változása. Erről is lehetne beszélni, hogy rövid és hosszú távon, hogy például a 60-as években a orális fogamzásgátlás elterjedésével hogyan változtak meg a szexuális szokások és a nemi szerepek. Persze lehetne másfajta életmódbeli változásokról, mondjuk a lakásviszonyok, a lakásberendezés, a lakásformák változásairól beszélni, a ruházkodás változásairól, a szabadidőtöltés hosszú távú változásairól, vagy az oktatás változásairól, például új ismeretek, tantárgyak változásairól. És nem csak erről, hanem új eszmékről. Az eszmék terjedése és az eszmék változásai, vagy az érzékeink és az érzékenységünk változásai, hogy mire figyelünk oda, hogy mit látunk meg, hogy ez hogyan változik az életünk folyamán, és hogyan változtatja mindezt a történelem. Erről elég keveset tudunk. A történelmi kutatások az utóbbi 50-100 évben persze új dolgokat hoztak elő, a társadalomtörténet nagyon érdekes új témákat ragadott meg, de még mindig borzasztó keveset tudunk olyasmiről, amik a mentalitás történetével és a gondolkodás meg az érzékek történetével kapcsolatosak. Elég keveset tudunk a normák változásairól. A magatartás normák ugye nyilvánvalóan nagyon megváltoztak az utóbbi évtizedekben. És ezek a változásokról is újabb és újabb kutatásokat kell végeznünk, például arról, hogy hogyan változott meg a különböző nemzedékek kapcsolata, hogyan változott meg a két nem közötti kapcsolat, hogyan változtak meg mondjuk a főnök és beosztott viszonnyal kapcsolatos magatartások. Elég sokat tudunk a jogok és a jogosultságok változásáról. Hosszú távon a polgári, a politikai és a szociális jogok elterjedéséről. Erről még a jövő órán egy kicsit részletesebben fogok beszélni. De a jogok változásával párhuzamosan hogyan változott meg a jogosultságok köre, hogy mi az, amire jogunk van, és mi az, amire nincs, és kiknek van joga, és ez hogyan változott. Ugye a szociológus számára ezek borzasztó fontos és aktuális kérdések. Ugyancsak érdekesek azok a kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy melyek voltak a szándékos és melyek a spontán változások. Hogy egy példát mondjak, Budapest város tervezése. Ugye egy csomó olyan szempont alapján történik, amely szempontok a városi élet minőségével kapcsolatosak, hogy jobb legyen a városi élet, a város tervezők valamennyire próbálják ezt figyelembe venni, és hoznak olyan döntéseket, amelyek erre irányulnak. De közben, miközben ilyen döntések születnek, közben, újabb példa, egyre több autó parkírozik járdákon. Hova tovább a belvárosban járni alig lehet, mert ott állnak a személygépkocsik. Évekkel ezelőtt volt egy kísérlet arra, egy fiatal ember az a gépkocsik tetején próbált végigmenni néhány utcán, mert felháborította őt az, hogy a párja és a kisgyereke, akit babakocsiban kellett tolni, azok nem tudtak jóformán kijönni a bérházból, és nem tudtak elindulni, mert nem fért el sehol a babakocsi, mert az autók elfoglalták a járdákat. Szóval ugye az nyilvánvaló, hogy az ilyen változások azok részben spontának. Spontán változások, amik a város a tervezett átalakulásoknak, a tervezett változásoknak ellenében hatnak, vagy megnehezítik azokat, vagy a tervezés céljainak az elérését teszik lehetetlenné. Tehát a városi élet alakulásában a szándékolt és a nem szándékolt, a tervezett és a spontán változásokat egyaránt figyelembe kell venni. A változások körében sok más szempontot is lehet használni arra, hogy jobban megismerjük ezeket a változásokat, és a szünet után majd igyekszem a történelem szemléletéről beszélni, és arról, hogy a szociológia, mint a jelenkor történelme, a változások megismerésében meddig jutott el. Itt most befejezem, és akkor most tartunk egy szünetet, és körülbelül egy olyan 10 perc múlva.